szabad neki a gyilkos nevét kimondani. Ellenben számos eset volt rá, hogy a gyóntató atya készebb volt mártír halált szenvedni, sem hogy elárulja a hatalmasoknak azon titkokat, amiket azok kíváncsiak voltak megtudni tőle.
Akkor aztán sorba vettem a mondani valómat. Elmondtam mindent a legutolsóig. Akkor megálltam, mert Perszida szavai jutottak eszembe. Meg ne gyónd még a papnak se.
Nem hallgattál el valamit, fiam? Nem nyomja még valami bűn a lelkedet? Valamennyi szép asszony van a városban. Mindannyinak van valami meggyónni valója. Valamennyi szép legény van. Mind bűnös ebben a pompa. Gondold meg, hogyha egyetlen egy bűnödet elhallgatod, ezért az egyért épp úgy a pokolt tüzére jutsz, mintha 999-et végeztél volna.
Addig-addig ijesztgetett, míg meggyóntam neki, ami a szép Perszidának a titka volt, s amit soha se kellett volna kibocsátanom, hanem hát a szerelmi bűn titkának szárnyai vannak, nem lehet kalitkában tartani, kirepül. Megkönnyebbülvén bűneim terhétől, én is azt tettem, amit a tékozló fiúk szoktak tenni, hogy régi adósságaiktól megszabadulva, annál nagyobb igyekezettel látnak utána, hogy újakat csináljanak. Ezen az estén a herceg a szokottnál is kegyelmesebb volt.
Nézd, bajtárs! Ez aztán a mennyei ital! Mikor ez átjárja a zsigereimet, egyenesen a mennyországba röpülök tőle.
De nem abba az unalmas mennyországba, amivel a papjaink bíztatnak minket, ahol a férfiak mind vének és az asszonyok mind szentek,
hanem a kijavított Mahomet paradicsomába. Ott aztán van örömmel Dávidó.
Foglald el ez egyszer az én helyemet a Mahomet paradicsomában.
Lesze, így ki ezt a kelyhet helyettem. Felékig.
Köszönöm azt a nagy gráciát, de inkább maradnék még veletek a földön.
Kedves szívtestvérem, ne utasítsd vissza az új paradicsomot! Fogd a kelyhet, és itt ki!
Mit tehettem, lehörpintettem Perszida altató italát. Rögtön elfogott a lankadság, ami egyszerre kiemelt ebből a világból. Föl a felők fölé... Beszélő fák és zengő gyümölcsök, bűbájos hangok, pompás fényözön, ami utoljára harmonikus zenébe megy át. Az idegeket csiklandja és gyötti a végtelen szomj, ami a végtelen ivás alatt növekszik, míg utoljára egy fogalommá válik, aminek a neve csók. És a csók lassanként alakot teremt magának, a gyönyör csápképen jelennek meg előttem, mind oda csoportosulnak körém. Delila, Szalome, Magdolna a megtérés előtt, Laisz, Aspázia, Kleopátra, Szemiramis, Kirke és az éjszínű szépség Atalanta. Mind azt akarják, hogy nekem tetszenek, hogy egyszerre átoleljem mind a tizet, és egyszerre mind a tíz ott ül a térdeimen, és mind a tíz átöleli a nyakamat, és szorít erőszakosan a kebléhez, hogy a lélegzetem elfullad, az agyam szétfeszül, belehalok a mámor tengerbe, és kiáltani akarok, istennők, kegyelem, megöltök, ne csókoljatok! Csókjaik, mint a tűz égetik arcomat, a nyakamat. Fogadásból versenyeznek, a fekete királynő marad a győztes, az ő korál ajkai alatt, az ő gyöngysor fogai közt kiserked a vér a nyakamból, s ő ajkaival szívja azt ereimből.
El fogsz-e már ébredni a pokolbeli álomból?
Milyen szépet álmodik!
De csak hagyja, kegyelmed nagyon jól álmodik.
Igen, is fölébredtem már. A hely, ahol találtam magam, nem volt Mahomet paradicsoma, hanem egy föld alatti boltozat, aminek köveiről csorgott alá a nyirok. Kezeimet nehéz láncok szorították, és a csókok, amik arcomat égették, nem voltak Delila, Kirke és Szemirámis csókjai, hanem undok százlábú bogaraké, amik testemet meglepték. A folytogató ölelés nem eredt mástól, mint egy három ujnyi széles vasnyakörtől, ami oda volt kovácsolva a falhoz. Sokáig bíztattam magamat azzal, hogy ez is csak álom, de egyszer csak nyílt a vasajtó, és egy ismerősnek tűnő magas férfi lépett be.
Nos, fiacskám, hát se eszel, se iszol. Tám víz, éhen akarod magad halatni.
Te vagy az, páter.
Bizony, hogy rám ismertél. Már azt hittem, hogy megtagadod a régi barátságot.
Hát te most porkolám vagy itten?
A gyóntatód vagyok.
Szent Isten.
Hát lásd, fiacskám. Mikor a Berdicovi nagy veszerelemben a herceg dragonyosai aprították a hajdemákokat, nekem az a menekülési mód jutott az eszembe, hogy felöltöttem misemondó ruhámat. Erre a katonák meghökkentek, nem öltek meg, hanem a herceg elé vittek. A herceg meghagyta az életemet egy föltétellel, ha beállok hozzá udvari nyomtatónak. Elmondta, hogy gyanúja van a feleségére, hogy megcsalja, és tőle várja a megfejtését. Mikor oda láttalak jönni a gyónszékhez, bizony megesett rajtad a szívem. És amikor meggyóntad a bűnödet a szép Perszidával, azt gondoltam magamban, dehogy árulom el a hercegnek. Hadd nőjenek még nagyobbra a szarvai. De aztán azt is bevallottad, hogy te juttattad mészárszékre az én vidám cimboráimat. Szép terveinket mind dugába döntötted. De íme, megkaptad a jutalmadat érte. Az egész palota a nyakadhoz van vasalva.
Mi történt a hercegnővel?
Arra ne legyen gondod neked, fiacskám. A herceg sokkal okosabb ember, mint hogy azt a titkot, ami az ő gyalázatát rejti, kivigye a piacra.
Vele, mi lesz?
Kétféle dolog között lehet választanod. Vagy azt kívánod, hogy bírák elé állítsanak, amikor a legszelidebb büntetésed az lesz, hogy kerékbe törnek, vagy pedig itt maradsz az oduban, a falhoz vasalva, s küzdesz a férgekkel, még meg nem halsz. Harmadik eset nincs.
Akkor inkább végezzenek velem rögtön.
Na akkor hát, fiam, azért jöttem hozzád, hogy a haldokló utolsó szentségében részesítsenek, hogy megáldjanak és feloldozzanak. Vedd magadhoz eme ostját.
Na hát vigyen az ördög, áld meg, hogy a menkő csapjon beléd.
Amint az ostját lenyeltem, rögtön elnyomott az álom. A mély álomban is a börtönt láttam magam körül, amelybe valóban be voltam zárva, hanem a penészes boltozatot valami ismeretlen fény derengé át, mely fölülről látszott jőni. Egy fényes nő alakot láttam magamhoz alászállni. Az arca olyan fényes volt, hogy nem mertem belenézni. A karján pedig tartott egy kis csecsemő gyermeket. Azt hittem, hogy a mi asszonyunk, a boldogságos szűzanya szállt le hozzám. Csak amikor megcsókolt, és a nevemen szólított, akkor ismertem rá az ő lágy édes hangjáról, hogy az én madusom az én elfelejtett, elhagyott hajdemák feleségem.
Nézd, kisgyermekünket, ez már az égben született. Ez a te kicsi angyalod, ez kívánkozott le hozzád, hogy kiszabadítson a nagy veszedelemből.
Azzal odahozta hozzám a kisgyermeket, és amint annak a parányi kis keze átfogta a rám vert bilincseket, azok egyszerre lepattantak kezeimről, lábaimról. Ám de a nyakamra vasalt vasörvet nem bírta keresztül markolni kicsin kezével, ezért nem törhette ketté. Hanem akkor megragadá két kézzel, s egy rántással kiszakítá a falból. A kisgyermek, amint érinti a falat, a kövek két felé nyíltak előttem. Úgy tetszett, mintha a katakombákban járnék, vagy magában a labirintban. Friss hideg lég csapdosta arcomat, és én attól fölébredtem. Ott voltam, ahol álmom végződött. Sűrű tölgyerdő közepén. Ugyanaz a koldusmez volt rajtam, amiben Berdicovból Lembergig eljöttem. Mellettem a mankó, üresen. De a bizonyíték, a széles vastag nyakörv a nyakamon rajtam volt.
No, ez ugyan nevezetes egy história volt. Csodálatos megmenekülése egy gonosztevőnek mennyei segítséggel.
Én azonban olyan képpen vélekedem, hogy az nem a képpen történt, ahogy a vallomást tévő előadá. Bizonyosan a hajdemák pap szabadítá meg bilincseitől a hercegasszony által megvesztegetve, s miután a vastag nyakörvet nem bírta lefűrészelni a nyakáról, csak a falba foglaló karikát ráspolyozta le.
No, 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 no! Én pedig azt állítom, hogy úgy kell lenni, ahogy a vádlott elbeszélte. Másképp nem is lehet! Aki a kriminális praxisban jártas, hasonló esetekre nagy számmal fog visszaemlékezni.
Én is maradok állításom mellett, mert attól a pillanattól fogva folyvást egy fehér galamb ült a bal vállamon. És bármerre jártam, keltem, ott turbékolt a fülembe.
És most is ott van még a fehér galamb a válladon?
Már nincs ott. Hogy mikor vesztettem el, azt majd később elmondom.
S minthogy tehát a megmenekedés mennyei csodatételek hozzájárulásával történt, annál fogva nem illenék, hogy az emberi ok az isteni kegyelmet megcáfolja. Ezen bűne a vádlottnak, töröltessék! A vallatást mára befejezzük! Álmodozzék csak tovább, Hugo von Habernix.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A harmadik részt hallották. Rádióra alkalmazta és rendezte Avanesian Alex. A főbb szerepekben Avar Istvánt, Nagy Zoltánt, Tahitót Lászlót és Usztics Mátyást hallották. Közreműködött még Benkő Gyula, Csonka Ibolya, Dzsupin Ibolya, Inke László, Kézdi György, Kristóf Tibor, Szombati Gyula. A felvételt Borlai Kinga, Brajer Attila, Kis László és Ószer Imre készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor, dramaturg Fehérvári Győző.